Önök az MMG Gazda Hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazda Hang podcast háziasszonya. Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Egy a természettel. Gulyás Andreával beszélgettünk a vadászati és természeti világkiállításról. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem hallhatják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Októberben megkezdődik a tejtermelést segítő támogatások kifizetése. Európa egyik legmodernebb radarhálózata jött létre. Átadták az első környezetvédelmi Nobel-díjakat. Októberben megkezdődik a tejtermelést segítő támogatások kifizetése. A takarmánypiaci helyzetre tekintettel a Magyar Államkincstár egy összegben kifizeti a nemzeti költségvetésből finanszírozott átmeneti nemzeti támogatást, a tejhasznú tehén termeléséhez kötött támogatást pedig az év végéig folyósítják. Mindez összesen több mint 30 milliárd forint támogatást jelent az ágazatnak. A tehenenkénti támogatás mintegy 112 ezer forint lehet. Ezen felül az ágazatban tevékenykedő gazdák számára a területalapú támogatások és a zöldítés előleg fizetése is megindul. Az Agrárminisztérium a szektor stabilitásának megőrzését reméli a kifizetésektől. Növekszik az öntözési közösségek száma. Intenzív mezőgazdasági termelés öntözés nélkül mára gyakorlatilag elképzelhetetlen. Épp ezért a szaktárca jól átlátható jogi szabályozással és bővülő anyagi forrásokkal segíti az öntözési közösségeket. 2020. júniusában ismerték el az első öntözési közösséget, mára pedig több mint 70 létezik, és havi szinten további 5-10 új kérelem érkezik be az Agrárminisztériumhoz. A bejelentkezett közösségek összesen több mint 35 ezer hektárt öntöznek, melyből 24 ezer hektár újonnan a támogatások igénybevételével bevont terület. A területbővítés mellett a víztakarékos technológiák elterjesztését is segíti a szaktárca. Kutatási együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a NEBIH. A vadon élő állatok által terjesztett fertőzések kimutatására és megelőzésére szolgáló speciális monitoring rendszer kidolgozása egyebek mellett segíti az utóbbi évek legnagyobb állategészségügyi kihívását, az afrikai sertéspestis elleni védekezést is. A vadállomány megmentése és a házi sertésállomány megóvása nemzetgazdasági érdek. A molekuláris biológiai kutatások pedig előrejelezhetik a fertőzés veszélyét, az állomány egészségi állapotának romlását. Európa egyik legmodernebb radarhálózata jött létre. A közelmúltban Hármas hegyen átadott radar segíti az országos talajgenerátoros jégeső elhárítási rendszer működését. A rendszer meteorológiai kiszolgálása az országos meteorológiai szolgálatnál már meglévő szellemi és informatikai méréstechnikai háttérre épül. A beruházásnak köszönhetően pedig lehetővé vált a jégkárenyhítő rendszerrel összefüggő feladatok ellátása, a jégesőt okozó zivatarok követése, valamint a beavatkozás optimális idejű leállítása is. 121 településen nyílik új kisbolt. A Magyar Falu program révén olyan településeken nyílik bolt, ahol az elmúlt években, évtizedekben nem volt. Mintegy 5,6 milliárd forint támogatást fizetnek ki a következő hónapokban az alapvető élelmiszereket és vegyárukat árusító új boltok nyitására. Többletfunkcióként a pályázók 90%-a vállalta, hogy vény nélkül kapható gyógyszereket is árusít, és a bolt kvázi közösségi térként is funkcionál majd. Átadták az első környezetvédelmi Nobel-díjakat. A Vilmos Cambridge-i herceg által tavaly alapított Earthshot Prize elismerést 5 kategóriában osztották ki Londonban. A természetvédelmi és helyreállítási kategória díját Costa Rica nyerte. A dél-amerikai ország egykor erdőségeinek nagy részét kiirtotta, de mára megduplázta a fák számát. A levegő megtisztításáért odaítélt díjat az indiai Takachar vállalat kapta egy olyan hordozható gép elkészítéséért, amely a mezőgazdasági hulladékot műtrágyává alakítja, és ezzel elkerülhetővé teszi, hogy a gazdák felégessék földjeiket, ami légszennyezést okoz. Az óceánok újjáélesztésének díját a bahamai Coral Vita projekt nyerte el. Speciális tartályokban nevelik a korallokat az elpusztultak pótlására. Az újak így 50-szer gyorsabban nőnek, mint a természetben. A módszer segít a világ haldokló korallzátonyainak helyreállításában. A pazarlásmentes világ építéséért járó díjat az olaszországi Milánó kapta, egy olyan programért, amelyben összegyűjtik a fel nem használt ételt, és rászorulók között osztják szét. Az éghajlatváltozásra megoldást kereső projektek közül egy tájföldi német-olasz projektet jutalmaztak. Az AM Electrolyzer megújuló energiával bontja a vizet hidrogénre és oxigénre a hidrogén előállításához, ami azért nagy előrelépés, mert ehhez általában fosszilis tüzelőanyagokat használnak. Ötven év után újra vadászati világkiállítást rendezett hazánk, ám az újkor kihívásaihoz, feladataihoz igazodva már jóval szélesebb közönségnek. A 21. századhoz illően a rendezvényen nagy hangsúlyt kapott a vad- és erdőgazdálkodás, a természetvédelem, az edukáció, sőt a közönségprogramok között a gasztronómia is helyet kapott. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás a pandémia ellenére hatalmas sikerrel zárult. Mintegy 100 ország képviselte magát a rendezvényen. Tapasztalatokról, eredményekről és a szervezés kihívásairól kérdezte Gulyás Andreát, a kiállítás kiemelt ügyekért felelős igazgatóját, Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó ügyvezető igazgatója.
Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a stúdióban Gulyás Andreát, az Egy a természettel kiemelt projektekért felelős igazgatóját. Engedjék meg, hogy tegeződjünk, hiszen Andreával nem most ismertük meg egymást. Miről beszélgethetnénk, hanem a napokban zárt vadászati világkiállításról. Nagy siker volt?
Hát óriási öröm nekünk, hogy nagy siker volt, igen. Ezt a számok is jól mutatják, mind a Hung Expo látogatói száma, mint pedig a társrendezvények, amik párhuzamosan zajlottak a világkiállítás 20 napja során. Ezek a számok is jól mutatják, hogy óriási volt az érdeklődés.
Amikor elkezdődött ennek a szervezése, ugye tudjuk, az 50 éves évforduló különösen meghatározta. De mik voltak azok a fontos üzenetek, amit a szervezők úgy gondoltak, hogy feltétlenül az idei meg kell valósítani?
1971-ben teljesen más volt a vadászati világkiállítás üzenete, hiszen egy más politikai helyzetben Magyarország nyitott a világ vadásztársadalma felé, meg akarta mutatni a vadászati eredményeit, és természetesen a világ is kíváncsi volt arra, hogy milyenek a magyar vadgazdálkodásnak az eredményei. Ez volt 1971 üzenete. 2021-ben már egészen más üzenetet kellett megfogalmazni, hiszen megváltozott a világ, 50 év óriási fejlődés, akár a vadgazdálkodás gazdálkodásban, a természetgazdálkodásban, de ha csak abba gondolunk be, hogy, hogy magában a különböző informatikai megoldásokban egy kiállítás szervezése során mennyi változás történt az elmúlt 50 évben, tehát egészen másként kellett megközelíteni, ezért lett a 71-es vadászati világkiállításból vadászati és természeti világkiállítás, hiszen az volt a célunk, hogy mi komplexitásában beszéljünk ezekről a kérdésekről, hogy természetgazdálkodás, természetvédelem, vadászat, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, tehát hogy így egy egész képet adjunk erről 2021-ben.
Nem mehetünk el azonban amellett, hogy azért a szervezést nagyon meghatározta a közben kialakult pandémia. És hát azt gondolom, hogy ugye ez a itt lévő és idejövő országoknak a részvételét is kicsit megváltoztatta. Hogy sikerült aztán ezt mégis valahogy olyan képpé alkotni, amit most látunk a világkiállításon?
2019-ben kezdődött már, ugye társasági formában, akkor alakult meg az a non-profit cég, amely a szervező csapatot fogta össze. Akkor még nagyon-nagyon pozitív számokat mutattak a nemzetközi jelentkezők szempontjából, de aztán ez egy hatalmas amplitudóval változott a pandémiának köszönhetően. És végül aztán öröm volt számunkra, hogy az A-pavilonban a Hung Expo 20 napja alatt 98 ország, illetve nemzetközi szervezet mégis képviseltette magát, de az tényleg nagyon fontos volt számunkra, hogy minél több akár nemzetközi szervezet jöjjön el és képviseljen országokat, úgyhogy ez sikerült, de az igaz, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt azoknak a munkatársaknak, akik a nemzetközi fronton dolgoztak, mert hogy folyamatos változás mutatott, de végül is szerintem elég szépen sikerült megtölteni az A-pavilont.
Ennek a kiállításnak most voltak egyrészt vidéki helyszínei, másrészt volt két társrendezvénye is, ami azt gondolom, hogy különleges volt. Hogy sikerült ezt egyébként egységgé alkotni?
Hát egyrészt nagyon fontos, mert már az a tervezés során, tehát az körülbelül a középidőben eldőlt, hogy lesznek vidéki kiemelt helyszínek, így Vásáros, Namény, Keszthely 60, és nem szabad elfeledkezni a Somogy megyei konzorciumról is, hiszen ott is egy hatalmas rendezvénysorozat zajlott le. És volt két társrendezvény, ami maga a 20 nap alatt a Hung Expo területén zajlott, szeptember 30-tól október 3-ig a FEHOVA, hogy a fegyverhorgász, vadász, ez mindenki számára egy elég ismert kiállítása a Hung Expo-na, majd ezt követte október 7-től október 10-ig az OMÉK, az Országos Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, ami egy nagyon népszerű rendezvénye Budapestnek, és természetesen az agráriumnak is, és nagy öröm volt számunkra, hogy ebben az évben mind a két szervező, ugye a FEHOVA esetén a Hung Expo, illetve az OMÉK esetében az Agrárminisztérium úgy döntött, hogy annak ellenére, hogy a FEHOVA tematikája nagyjából megegyezett a világkiállítás tematikája, mégis megrendezik, és aztán úgy döntött az Agrárminisztérium is, hogy hát OMÉK éve van, tehát nem halasztják el ezt a rendezvényt, ugyan kisebb helyszínen, hiszen két pavilon töltött meg az OMÉK, de óriási sikerrel megrendezték. Ez nekünk nagyon fontos volt, mert minden olyan rendezvény, ami kapcsolódott tematikájában a világkiállításhoz, azt mi örömmel fogadtuk, és ez jó hír volt, hogy mind a két szervező úgy döntött, hogy megrendezi.
Mit akar az, hogy kiemelt projektek? Beszéljünk egy kicsit erről.
Igen, hát én, mint a kiemelt ügyekért felelős igazgató, hozzám például hozzám tartoznak a művészeti projektek. Ennek természetesen van egy kurátor kollégám is, Lőrinci György személyében, aki szervezte azokat a művészeti megjelenéseket, amik magán a 20 napon zajlottak, de egyébként amik Budapesten zajlottak, folyamatosan a 20 nap alatt, akár a MÜPÁ-ban, a Ludwig Múzeumban, a Kapa Központban, vagy a Mezőgazdasági Múzeumban, ez mind közös munka eredménye, de hát valójában inkább Lőrinci György kurátoré, de hozzám tartozik ez a feladat is, a vadászkutyás rendezvények. Az nagyon fontos volt számunkra, hogy 10 plusz 1, és azért beszélünk 10 plusz 1-ről, mert a plusz 1 még majd jön, ez a European Duck Show, ami nem egy klasszikus vadászkutyás rendezvény, de egy hatalmas az európai kutya kiállítás, ez majd még egy szilveszteri produkciója lesz a világkiállításnak, a vadászati világkiállításnak, de hogy csatlakozott hozzánk 10 olyan nemzetközi rendezvény, vadászkutyás rendezvény, aminek a rendezési jogát a fajta gondozó szervezetek megszerezték. a világ vagy az európai szervezetektől, és idehozták Magyarországra, mert az is nagyon fontos cél volt, és ezek a programok is hozzám tartoznak, hogy megmutassuk azt, hogy milyen eredményeink vannak vadászkutyázásban, hiszen a vadászkutyázás nem egy hobbi, ez egy munka, egy komoly munka, ennek nagyon komoly gazdasági haszna is van, tehát ezt is mindig el kell mondani, hogy az az eredmény, amit a vadászkutyák hoznak egy vadászat alkalmával, attól sikeres egy vadászat, akár apró vadról beszélünk, akár nagy vadról. Úgyhogy ezek a rendezvények is zajlottak. Volt, ami megelőzte a világkiállítást, de többségében ez a 10 rendezvény a világkiállítás 20 napja alatt zajlott. És hát hozzám tartozik még a gasztronómia, amire nagyon büszke vagyok, egyrészt azért, mert megjelent magán a 20 napon is, de már az előkészületek során, a rendezvény szervezése során is kiadványokat tudtunk támogatni, együtt dolgoztunk a Magyar Boküzdor Akadémiával, megjelent egy csodás könyv ennek kapcsán, a Vadak és Halak. Ezen kívül jelent még további gasztronómiai kiadványok folyamatosan, bocsánat, az elmúlt 2,5 évben. Úgyhogy nagyon fontos hangsúlyt fektettünk erre, mert hogy az 1971-es világkiállításnak volt egy komolyan mérhető eredménye, mégpedig az, hogy megnőtt Magyarországon a világkiállítás követően a vadhúsfogyasztás. És ezt a célt tűztük ki szintén mi is magunk elé, hogy mind a világkiállítás 20 napja alatt a gasztronómiai megjelenésben domináljon a vad, és amennyire lehetséges ez a halfogyasztás is természetesen, vagy a hal termékek is, és hogy elérjük azt, amit 1971 eredményként tudott felmutatni, hogy megnőjön a magyar emberek között a vadhúsfogyasztás.
Igen, ezt most visszacsatolom, hogy a vadhúsnak a kampánya, a népszerűsítések kampánya azért évek óta folyik, és ugye szó volt egyszer arról, hogy a közékeztetésbe is bevisszük. Most a vadászati világkiállításra rengeteg iskoláskorú gyerek vett részt. Vajon volt-e olyan része, hogy mondjuk ő célirányosan nekik is felhívtuk a figyelmüket arra, hogy milyen ízletes a vad, mert egy gyereknél lehet, hogy egészen más becsatolódás van, ugye az őzike és a húsa, erre gondolok.
Ugye ez valóban így volt, évekkel ezelőtt már elindult egy kampány arra, hogy a közétkeztetésben is megjelenjen a vadhús, hiszen kiváló minőségű táplálékforrás. Nem egyszerű gyerekeknek népszerűsíteni. Valóban azért, mert egyrészt csatolnak valami olyan képet, ami az élő vadhoz köti, ez érthető is, és a gyerekek emocionálisan kötődnek, és ezt ezért nehéz átütni. A másik az, hogy egyébként is nagyon nehéz a gyerekeket rávenni arra, hogy bizonyos típusú élelmiszereket elfogyasztanak.
Így van. Ne csak rántott hús legyen.
Igen, a lapos hús és az ehhez tartozó általuk szeretett köretek, de valójában vannak rá megoldások, és ez egy törekvés, ezt folytatni is szeretnénk, hogy ha egy gyermek elé már úgy kerül a feldolgozott vadhús, hogy a számára egy izgalmas dologban, mondjuk egy hamburgerben jelenik meg, vagy mondjuk darált hús formájában egy bolonyaiban, amit azért a gyerekek többsége kedvel, akkor valószínű, hogy elérhető egy át és hogy egy gyermek is megkedveljen. Természetesen itt olyan gyerekekről beszélünk, akiknek nincs az életében a vad jelen, vagy a vadhús jelen, mert olyan családokban felnőtt gyerekeket, ahol a szülők közül, vagy mind a ketten, vagy az édesapa vadászik, ott ez nem kérdés.
Ott kerül vadhús az asztalra.
Így van, ez számos tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban, hogy ahol az élet része valami fajta táplálék a családban állandóan megjelenik, akkor ez nem okoz gondot a gyermeknek. Szóval ezt szeretnénk folytatni, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt évekkel ezelőtt. Most a világkiállításon konkrétan így a gyermekek nem kerültek megszólításra, és ez egy hiátus, de olyan hiátus, amin dolgozunk, tehát szeretnénk folytatni azt, hogy a vadhúst az ő körükben is népszerűsítsük.
Gondolom zárás után már volt egy konklúzió levonás, hogy mégis mik azok a dolgok, amiknek a munkáját, az üzenetét tovább kell vinni majd.
Mindenféleképpen. Amikor a szervezés során megfogalmaztuk azt, hogy ki a mi célcsoportunk, tehát kit szeretnénk megszólítani a vadászati világkiállítással, akkor elsősorban, talán nem is jó, hogy elsősorban, egyrészt szerettük volna megszólítani a vadászokat, a sportvadászokat és a szakmát. Egy olyan világkiállítást szervezni számukra, ahol megmutathatjuk az ő eredményeiket, vagy nekik is megmutathatjuk azokat az eredményeket, amit Magyarország a vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, természetvédelem kapcsán elért, vagy akár a külföldieknek meg tudjuk mindezt mutatni. De elengedhetetlen az, hogy ezeket az eredményeket, ezeket a kérdéseket, ezeket a produktumokat megmutassuk azoknak az embereknek is, akiknek nem része az életüknek a vadászat, vagy akár nem tudják megítélni azt, hogy mit gondoljanak pontosan a vadászatról. Tehát, hogy van pozitív élményük is ezzel kapcsolatban, hogy pozitív gondolatuk, és van negatív gondolatuk is, és nem tudják eldönteni, hogy valójában mi is ez. Kell ez? Ez csak egy hobbi, vagy ennél ez valami több? Ezt szoktam használni, ezt az erős kifejezést, hogy ez egy öncélú gyilok, amit mi vadásztok művelünk, vagy ennél ez valami több, hogy is néz ez ki most 2021-ben, hogy kapcsolódnak össze, hogy miért állítjuk mi azt, hogy a természetvédelem nem önálló vadgazdálkodás és agrárium és erdőgazdálkodás nélkül, tehát hogy ez egy komplex. Tehát ők is a célközönségünk volt, ők is a célközönségei voltak, és hogyha azt gondoljuk, hogy van 65 000 sportvadász Magyarországon és 2 000 hivatásos vadász, és ha még az ő családtagjaikat is hozzátesszük a látogatószámhoz, akkor az a látogatószám, amit elértünk a Hung Expo-n, hát ez a több mint 500 000 látogató, és az összes rendezvényünk a párhuzamosan zajló nagy rendezvényeinkkel együtt a több mint 1 300 000 látogató, akkor azt gondolom, hogy meg tudtuk szólítani azt a célközönségünket is, akik nem érintettek a vadászatban, akik szeretnének erről többet tudni, szeretnék megnézni, hogy valójában mi is ez. Tehát én azt gondolom, hogy elértük azt a célt, ami nekünk nagyon fontos volt, hogy beszéljünk erről mindenféle módon, úgy, hogy megmutatjuk, láthatja, de akár szakmai előadáson is nyugodtan részt tud venni kívülállóként, nem szakmai közönségként, de kötetlenebb formában is, hiszen volt nekünk az A pavilonban, a nemzetközi pavilonban egy World Conservation Forumunk, ami szinte 20 napig tartott, és olyan 21. századi nagy kérdésekről beszéltünk, természetvédelem, vadászat, klímaváltozás, ifjúságpolitika, űrkutatás, az egyházak mit gondolnak a természet megőrzéséről 2021-ben. Tehát olyan témákról, ami kötetlenebb módon, érthetőbb módon a civil közönség számára, akár interaktív módon vehettek ezen részt. Tehát ezt szeretnénk folytatni, mert ez egy nagy visszaigazolás volt számunkra, hogy erre van igény, az embereket érdekli ez a téma, szeretnének egy fórumot, ahol esetleg erről tudnak beszélni, akár tudnak erről vitatkozni is.
Igen, én azt gondolom, ez az interaktivitás nagyon fontos, hiszen azért, amikor az ember a saját kérdéseit, az önmagában megfogalmazott kételjeit közvetlenül fölteheti annak, aki erre szakmailag tud válaszolni, azért akkor nem marad egy űr benne, hogy most mégis nem magának kell eldönteni a helyes utat. A vadászati világkiállításról rengeteg fotót lehetett látni, mindenki az agancskapunál fotózta magát. Ellenben azért azt kell mondanunk, hogy rengeteg negatív kritika is jött emiatt az agancskapu miatt. Mi volt a vélemény szakmailag a szervezőbizottságban, mikor ezt erről döntöttek, hogy egy ilyen, vagy döntöttetek, hogy egy ilyen vadászkapu, agancskapu készül ott?
Ennek volt egy meglepetése számunkra, amikor elindult a negatív kommunikáció, ugye ez egy művészeti alkotás, ami hullajtott agancsból készült, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig elmondtuk, hogy hullajtott agancs. És 10 tonna hullajtott agancs, ami nem tudok pontos számokat, nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy az előző év körülbelül hullajtott agancs mennyiségének, amit Magyarországon összegyűjtésre került, annak a 2-3%, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen gazdag vadállománnyal rendelkezünk. Tehát a meglepetés az volt számunkra, hogy az emberek nem tudták, hogy ezek, ezek az állatok, mint a gím, a dám vagy az őz elhullatja. Tehát a hímjúvarú egyed, de elhullajtja az agancsát minden évben, és minden évben újra növeszti. És egyértelműen a támadások ellenére, vagy a negatív vélemény ellenére is úgy gondoltuk, hogy nekünk a magával a világkiállítással is, és akkor ebből kapcsolatban az agancskapuval is edukációs célunk is van. Uh-huh. Tehát, hogy beszéljünk arról, hogy ez hullajtott agancs, nem öltek meg érte egyetlen egy állatot sem, ezt összegyűjtötték ezeket az agancsokat, és hogy mondjuk el, hogy való, nekem volt többször is előfordult beszélgetéseim során, hogy el kellett mondanom, hogy igen, ez hullajtott. Tehát ez az erdőben elhullajtott agancs, mert hogy a kommunikációnak alapvetően elsődleges negatív tartalmaz az volt, hogy ezért az agancskapuért mi állatokat öltünk, és azért mondom, hogy mi, mert ugye a mi vadászok. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy egyértelműen úgy döntöttünk, hogy ez egy csodás művészeti alkotás, beszéljünk róla, ez is egy olyan, amit említettél, interakció, akkor mondjuk el, hogy ez hogy történt. A másik pedig az, hogy az agancsszobor tovább él. Tehát a világkiállításnak az épített kiállítási elemei nem az enyészet részévé válnak, hanem például az agancskapu, ami aztán óriási, valóban óriási népszerű
mindenki
helyszínné vált. Igen, így van. Megy Keszthelyre a Vadászati Múzeumba, és ott kerül elhelyezés, és innentől majd ott lehet látogatni. Tehát, hogy tovább is fog élni.
Vajon egy ilyen vadászati világkiállítás azért a magyarországi vadgazdálkodást, erdőgazdálkodást, tehát a természetvédelmet, amit említettél is, mennyiben befolyásolja a nézeteiben? Kapunk-e például mi a résztvevő külföldi országoktól valami olyan üzenetet, amit aztán később felhasználunk?
Ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan reagáltak például a külföldi kiállítóink a világkiállítás alatt és a világkiállítást követően, és két dolog biztosan megtörtént, ezt saját fülemmel hallottam, amikor volt olyan külföldi kiállítónk, aki azt mondta, hogy ez olyan csodás volt, tehát hogy annyira szépen komplexen megmutatta a céljainkat ezek a pavilonok, a múltunkat, hiszen a magyar kiállítói tér, ugye a magyar vadászat múltját mutatta, de a halvízember pavilon is óriási népszerűségnek örvendett, ugye a 10 nemzeti parkot jelent meg, de a trófeakiáltás, amit mi csak úgy hívtunk, hogy a legek csarnoka, ami alapvetően adhatott volna okot egy félelemre, hogy milyen reakciót vált ki, több mint 2000 trófea, meg 5 dioráma vadászható vadfajokkal, óriási siker volt, tehát ez is egy fotó és egy selfie központ volt. Azt a reakciót kaptuk vissza, hogy hát ilyet mi is szeretnénk rendezni. Uh-huh. Tehát ez nekünk egy óriási elismerés volt, és ugyanezt a reakciót kaptuk a World Conservation Forumra is, hogy ez mekkora lehetőség, hogy ezt talán ők is szeretnék a jövőben, hogy ezt hogyan lehet tovább éltetni, hogy ez legyen egy olyan fórum, ami megjelenik máshol is a világon, ahol valóban lehetőséget adunk beszélgetésre, párbeszédre, interakcióra az emberekkel ezekben a témákban. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt, és hogyha ezek a visszajelzések egyértelműen azt igazolják, hogy érdemes volt megmutatni, érdemes volt megrendezni, mert hogy van, aki ezen idézőben licensz alapján szeretne valami hasonlót rendezni a világon.
Akkor mi adtunk többet a világnak. Igen. Ezek szerint. Igen. És mérhető volt esetleg, hogy hány külföldi látogatta meg ebben a igen nehéz pandémiás helyzetben a világkiállítást?
Nem volt konkrétan erre, tehát ezt így konkrétan nem mértük, de hogyha én 20 napot folyamatosan kint töltöttem a Hung Expo-n, rengeteg külföldivel találkoztam, tehát nagyon sokat lehetett hallani azt, hogy nem magyar nyelven kommunikálnak egymással látogatók. Ezen kívül voltak a külföldi kiállítóinknak nemzeti napjaik az Ápavilonban, és ott is nagyon sok külföldi jelent meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a pandémia nehézé teszi a helyszínt. Például a kutyás versenyeknél kifejezetten tudom, hogy voltak olyan rendezvények, ahol 10-15 ország is megjelent versenyzővel vagy bíróval. Tehát, hogy ennek ellenére óriási az igény arra, hogy az emberek kimozduljanak, elmenjenek olyan rendezvényekre, amik elmaradtak. Ezt a vadászkutyás világban abszolút lehet érezni, hogy nagyon szeretnének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelentős számú volt, ha nincs is pontos mért adatunk róla, nagyon sok külföldi látogatta.
Mi lesz tovább? Ilyenkor pályázni kell, vagy tudjuk már, hol lesz a legközelebbi? Hogy működik ez a nemzetközi szervezetnél?
Hát ugye ennek van egy nemzetközi irodája, a BIA, és hát ők azok, akik eldöntik, hogy a világon hol rendeznek világkiállítást. Nem tudjuk, hogy van-e pályázó ország a következő vadászati világkiállításra, de bízunk benne, hogy azért adtunk lendületet arra, hogy legyen olyan ország, aki ebből merítve inspirációt, szándékot, és akkor megrendezi. De erről még most, így egy héttel a világkiállítás zárása után nincsen információnk.
Hát tényleg nagy siker volt, én magam is kim voltam, és nagyon nagy élvezettel jártam végig. Reméljük, hogy majd újra lehetősége lesz Magyarországnak majd egy ilyet rendezni. Köszönjük a munkát, amit ebbe beletett az Egy a Természet Iroda, hiszen egy hatalmas munka volt, azt gondolom, mi magunk is, a Magyar Mezőgazdaság egészen kicsi rendezvényeket rendez ehhez képest, de borzasztó nagy munka egy ilyen, pláne úgy, hogy van egyfajta bizonytalansági tényező, és volt is ebben, hogy a munkának a gyümölcse vajon megszületik-e. Úgyhogy gratulálunk hozzá, és további sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm a munkatársak nevében is, köszönjük szépen.
Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. Az USA mezőgazdasági minisztériuma neki ment az EU-nak. Afrikai sertéspest is. 1,2 millió vaddisznót lőttek ki eddig Lengyelországban. Az Egyesült Királyság zöld utat adhat a génszerkesztett élelmiszereknek. Az USA mezőgazdasági minisztériuma neki ment az EU-nak. Az Unió termőföldtől az asztalig stratégiájának célja, hogy az EU tagországok csökkentsék a növényvédőszerek használatát, az élelmiszer hulladék mennyiségét, illetve előírja az állatok jólétének javítását és a bio, valamint fenntartható módszerekkel művelt területek növelését. Megtiltaná az olyan élelmiszerek és mezőgazdasági termények importját, melyeknek termeléséhez olyan globális környezeti problémákat okozó kemikáliákat használtak, melyek például az Amerikai Egyesült Államokban széles körben elterjedtek. A múlt hónapban az USA mezőgazdasági minisztériuma sajtómegjelenésekben, közleményekben és nyilatkozatokban támadta az EU tervét. Az uniós irányelv kapcsán még nem egyértelmű, milyen kereskedelmi korlátozások várhatók. Az EU az USA ötödik legnagyobb mezőgazdasági exportpartnere. Ez 11 milliárd dolláros üzletet jelent évente, melynek elvesztése érzékenyen érintené a túltermelési válsággal küzdő államokat. Hibrid traktort mutattak be. A litván Auga vállalatcsoport Európa egyik legnagyobb bioélelmiszergyártó cége mutatta be a világ első biometán elektromos hibrid traktorát, amit a mezőgazdaság okozta légszennyezés csökkentése érdekében fejlesztettek ki. A biometán és elektromos üzemű Auga M1 erőgép meghajtásához egy biometánnal hajtott robbanó motor állítja elő a villamos energiát, ami az elektromotorokat hajtja. A vállalat szabadalma alapján a traktort nagyobb méretű biometán palackkal lehet felszerelni. A nagy teljesítményt nem igénylő normál üzemeltetés során akkumulátorok gyűjtik és tárolják a robbanó motor által előállított energiát, hogy kisebb terhelésnél se keletkezzen veszteség. A traktorba viszonylag kisméretű, ám hatékony motort építettek be. A litván vállalat által alkalmazott megoldások a traktor akár 12 órás folyamatos üzemeltetését is lehetővé teszik. Afrikai sertéspest is. 1,2 millió vaddisznót hoztak terítékre eddig Lengyelországban. Az elmúlt években a vadászok 1,2 millió vaddisznót ejtettek a vadászati tervek részeként az egészségügyi vadászatok során Lengyelországban. Nagy vita övezi az afrikai sertéspestis kezelését. A különböző fórumokon gyakran elhangzik, hogy a vaddisznó a betegség terjedésének vektora. De nem csak elejtésük lenne az egyedüli megoldás, mondják az ellenzők. Voltak olyan területek, ahol nem jelentettek sertéspestis miatt elhullott vaddisznókat, és a vírus mégis pusztított a gazdaságokban. Azok, akik a vaddisznóállomány felszámolását szorgalmazzák, gyakran idézik példaként Dániát, ahol a teljes vaddisznó populáció megszüntetésével sikerült megbirkózni a problémával. Bár Dániának kevés erdős területe van, pláne Lengyelországhoz képest, ahol lehetetlen az összes vaddisznót megszámolni vagy lelőni. Ezen állatok teljes populációjának felszámolása a természeti környezetre nézve is katasztrofális következményekkel járhat. Ennek ellenére a hatóságok bejelentették, hogy felgyorsítják a vaddisznók elejtésének folyamatát. Az Egyesült Királyság zöld utat adhat a génszerkesztett élelmiszereknek. Az Egyesült Királyság kormánya nemrég jelentette be, hogy megváltoztatja a génszerkesztésre vonatkozó szabályozását. Ezzel megalapozta, hogy a brit vásárlók hamarosan a boltok polcain az így előállított élelmiszerekkel találkozhatnak. A bejelentés fogadtatása igen vegyes volt. Volt, aki kifejezetten örült neki, ám több civil szervezet is aggodalmát fejezte ki a szabályozás változását illetően. Az Európai Unió az élőlények meglévő DNS-ének szerkesztését szigorúan szabályozza, ahogy a génmódosítást is. A legnagyobb angol gazda szövetkezet alelnöke Tom Bradshaw üdvözölte a bejelentést. Szerinte a génszerkesztéssel fel lehet gyorsítani azt a génszelekciós folyamatot, mely természetes módon is lezajlana. A klímaváltozás és a folyamatosan növekvő populáció jelentette kihívásokra is választ adhat ez a technológia. Több civil szervezet szerint a génszerkesztés rossz megoldás az intenzív mezőgazdaság által okozott problémák megoldására, a biodiverzitás további csökkenését jelentheti. Szerintük a helyes irány, ha az őshonos fajtákat a számukra optimális helyen és sűrűségben tartjuk. Borbély családi pincészet. A mai adást Borbély Tamás, az év bortermelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság Kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket 5 csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.